Dicsértessék a Jézus Krisztus! Réfi Júlia vagyok a Nakinus Egyesülettől, és önök ismét a havonta jelentkező Teremtésvédelmi magazin műsorunkat hallják. Nagy örömünkre szolgál, hogy idén a Caritas in Veritate bizottság javaslatára a püspökatyák teremtésvédelmi referenseket neveztek ki egyházmegyéinkben. November első hétvégén Leányfalun a CIF bizottság szakmai partnereként a Nakinus Egyesület is részt vállalhatott ezeknek a munkatársaknak a képzésében. Adásunk fő témájaként a képzés egyik résztvevőivel beszélgettünk, ottani tapasztalatairól és megfogalmazódott terveiről, valamint a Caritasban végzett tevékenységéről. Persze szokásos rovatainkkal is jelentkezünk. Nemes Csaba számol be arról elsőként, mi történt az elmúlt hónapban a világban, illetve idehaza teremtésvédelmi szempontból. A naptárban az előttünk álló eseményekről hallhatunk tőle ízelítőt. Mit tehetünk mi rovatunkban, aktuális szezonális teremtésvédelmi ötletekkel jelentkezünk. Sipos Gyula gondolatai a falura költöző különös viselkedését veszi számba, utána pedig a Laudato Si-ből olvasunk fel néhány részletet. Először akkor hallgassuk Csabát, aki beszámol az előbb említett referensképzésről, illetve a múlt hónapban ígérte, hogy segít áttekinteni nekünk a Glasgow-ban lezajlott klímakonferencia eredményeit.
Mi történt? A mikrofonnál Nemes Csaba. Ebben a rovatunkban szoktunk elmesélni, elbeszélni néhány olyan eseményt, ami fontos lehetett itthon, vagy a nemzetközi életben. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate bizottsága egy hagyományteremtő cél alatt teremtésvédelmi találkozót szervezett Leányfalun, november 5-én, 6-án, ez egy péntek-szombati nap volt. Volt már egyszer egy ilyen teremtésvédelmi találkozó 2017. februárban, ahol szintén összegyűltek az egyházmegyék felelős munkatársai, vagy akkor már részben megnevezett, kinevezett munkatársai, teremtésvédelemügyével foglalkozó munkatársai. Ez az idei kétnapos találkozó egy személyes és szakmai megismerkedésen túl elméleti és gyakorlati képzésekben is részesítette az ott jelenlévőket. Nobilis Mário atya, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola oktatója, egy parázs előadásában bemutatta a Laudato Si enciklika egyetemes üzenetét, Zinszky János professzor úr kisfilmek segítségével és a hozzájuk fűzött tudományos magyarázattal mutatta be, érzékeltette, hogy mennyire fölösleges különböző típusú anyaghasználatokkal élünk, milyen pazarló az anyag használata a gazdaságnak és a társadalomnak, és azt is kifejtette, hogy az ökológiai krízisre adott egyik lehetséges válasz az anyagokat. Újra hasznosítjuk, újra használjuk, és nem hozunk be újabbakat rendszerünkbe, és nem termelünk újabb szemetet. Székely János püspök, a Caritas in Veritate bizottság elnöke, beszédében kifejezte örömét az a kapcsolatban, hogy sok szakember került a referens hálózatba, és arra kérte a referenseket és munkatársaikat, hogy főpasztoraik és a különböző szakterületek vezetőjének bevonásával kezdeményezzenek egy úgynevezett egyházmegyénként egy úgynevezett teremtésvédelmi bizottság felállítását, és a teremtésvédelmi bizottságok arra kérte őket, dolgozzanak ki néhány reális, megvalósítható pontból álló tervet, amelyeket majd a plébániákon, a katolikus iskolákban, a katolikus baráti körökben, az egyház közösségekben egy környezettudatosabb, fenntarthatóbb, a teremtésvédelem szempontjait is jobban figyelembe vevő szemléletmódot alakíthatnak majd ki. Néhány nappal ezelőtt Glasgow-ban már jóval a hivatalos befejezés, tervezett befejezés után egy nappal megszületett a klímavédelmi megalapodás a klímavédelmi csúcson, amit Glasgow Climate Pact-nek neveznek. Gyakorlatilag valamikor már szombat este, késő este fogadták el az éghajlatváltozási keretegyezmény részes feleinek a 26. találkozóján az úgynevezett Glasgow Climate Pact-et, ugye ezt most egy új klímaegyezménynek neveznek, hát ez egy jegyzőkönyve, vagy egy kiegészítése az éghajlatváltozási keretegyezménynek és a Párizsi Egyezménynek a következménye, folyamatománya. Sokkal több kompromisszumot tartalmaz, mint amit gondoltunk és elvártunk tőle, de hát legalább végre megszületett valami. Magát a szöveget és a döntéseket sok ország tárgyalóbizottsága próbálta enyhíteni, gyengíteni, magát a megegyezést is. A fejlett országok közül Ausztrália volt nagyon csalódás keltő ebben a tekintetben, Szaúd-Arábia és Oroszországnak is sikerült valamelyest gyengíteni a megegyezés, például a foszilis energiahordozókról szóló részét. Az utolsó pillanatban a szombat gyakorlatilag arról szólt a beszámolók szerint, hogy egy olyan szövegezés szülessen a foszilis energiahordozók kivezetésével kapcsolatban, különösen a szén kivezetésével kapcsolatban, amely még a legnagyobb szenet használó országnak, Indiának is megfeleljen, és gyakorlatilag ez arról szólt, hogy megállapodtak a fejlődő országok csoportvezetőivel, Kínával, az Európai Unió, az Egyesült Államok és India tárgyalóbizottsága arról, hogy gyakorlatilag ne egy úgynevezett szén kivezetésnek nevezzék az egyezményben eldöntötteket, hanem egy úgynevezett szén csökkentések. Tehát az eredeti hatalmat tervezetben szénfelhasználás bizonyos szakaszokra bontott megszüntetése szerepelt. Az indiaiak meg azt kérték, hogy nem egy szakaszos megszüntetés, hanem szakaszos csökkentés szerepeljen az egyezményben, és akkor ők is hajlandók csatlakozni ehhez a döntéshez. És így megszületett ez a bizonyos csomag, ez a klímacsomag, a grazói klímacsomag. Ami még fontos, talán ugyan technikailag tűnni, de nagyon fontos, mert eddig a Párizsi Egyezménynek egy jó csomó technikai megoldásának még nem volt lezárt szövegezése, tehát itt születtek azonban ilyen lezárt döntések, például az, hogy az országoknak egy éven belül meg kell újítaniuk a saját nemzeti vagy országos klímavállalásaikat, ugye eddig ezt 5 éven belül kellett megmondaniuk, és az is igaz, hogy ez egy önkéntes jellegű, nem kötelező jellegű kérés, de azért, akik ezt nem teszik meg, azokat a szégyenpadra ültetik majd minden évben ezekre a részes felek találkozókon, amit legközelebb egy év múlva lesz. Az is igaz, hogy születtek más részmegállapodások, például több mint 100 ország csatlakozott egy olyan metán csökkentési programhoz, amely az ipari metán kibocsátások, például a kőolaj és földgáz kitermelésnél és szállításnál jelentkező metán kibocsátások, az elhagyott hulladéklerakók, most számoltó metán kibocsátásoknak a rendkívüli csökkentését írja elő 2030-ra, és ez azért is fontos, mert a metán több tízszeres hatékonyságú üvegházgáz az széndioxidhoz képest, és ha sikerül elérni azokat a célokat, amiket most megegyeztek, akkor nagyjából 0,3 Celsius fokkal csökkenthető a kilátások szerint az az emelkedés, amivel most számolnak a tudósok. Kína nagyjából 2060-ra próbálja meg elérni a nettó karbonsemlegességét az országnak, és India is bejelentette nagyjából 2070-re. Az országok többsége, a fejlett országok többsége 2050-es ilyen céldátummal rendelkezik, és egy rendkívül fontos bejelentések születtek Kínából is, meg Franciaországból is, fejlett országokból is, hogy egy nagyon erőteljes atomerőmű, nukleáris erőmű telepítési program kezdődött, hiszen nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy az atomerőmű nélkül nem képzelhetők el a jelenleg elfogadott kibocsátás csökkentési célok teljesítése. Köszönöm szépen!
Thank you.
Ahogy már említettük, november elején az egyházmegyék által kinevezett teremtésvédelmi referensek egy másfél napos képzésen vettek részt a Caritas in Veritate Bizottság és a Nakinus Egyesület közös szervezésében, melyre Székely János püspök atya is ellátogatott. Halupka Gábor a Váci egyházmegyében kinevezett referens segítő munkatársaként vett részt a képzésen. Ottani tapasztalatairól, a megvalósítható gondolatokról, ötletekről, illetve a Caritas és a teremtésvédelem kapcsolatáról kérdeztük őt.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Aratóni Anna Mari vagyok a Naphimnusz Egyesülettől, és beszélgető társam pedig Halupka Gábor, akivel a teremtésvédelmi referens képzésen találkoztunk. Gábor, kérlek, mutatkozz be egy kicsit a hallgatóknak.
Szeretettel köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit, téged is, Anna Mária. Halupka Gábornak hívnak, Nagymaroson élek a családommal, 3 gyermekünk van, és szakmámra nézve geológus vagyok, és ahogy említetted, Anna Mária, a teremtésvédelmi referensképzésen találkoztunk.
A képzésen kiderült, hogy nem te vagy az egyházmegyei referens, ő is ott volt ugyan, de ebből gondolom, hogy azért nem véletlenül voltál ott. Mit kerestél ott, és hol kezdődött a teremtésvédelmi elköteleződésed, és most hol tartasz ebben?
Valóban nem véletlenül kerültem oda. Nyilván hívőként azt gondolom, hogy így véletlenek nincsenek is. De azért kért fel az egyházmegyei teremtésvédelmi referens, mert segítséget kért abban, hogy ha tudok valamilyen folyamatban lévő jó gyakorlatról, akkor azt osszam meg vele is, képviseljem ezt, és tulajdonképpen támogassam őt abban, hogy ezek a már zajló gyakorlatok, zajló események egyházmegyei szinten képviselve legyenek ezen a lányfalui megbeszélésen. De valóban a teremtésvédelemmel kapcsolatos elkötelezettségem korábbi indító időponthoz köthető. Említettem, hogy geológus a szakmám, és emiatt nyilván egy picit más az időhöz való viszonyom, mint az átlagembernek. A geológia az egyetlen olyan természettudomány, ami történeti jellegű. A Föld történetével foglalkozik, és emiatt nyilván olyan léptékű eseményeket is lát egy geológus a természettudomány történetével vagy eszközeivel felfegyverkezve, amit az átlagember kevésbé. Geológusként azt látni, a teremtésvédelem egyik legfontosabb aspektusát a jelenleg nagy publicitást kapó klímaváltozást illetően, hogy a Föld történetében számos esetben voltak hideg és meleg periódusok. Tehát nem csak az a bizonyos jégkorszak történt a Föld történetében, vagy élte meg a Föld, amelyik talán leginkább ismert az átlagember számára, a mamutokkal, az ősemberekkel, barlangoroszlánokkal és egyebekkel, hanem korábbi időkben is lezajlottak hasonló klímaváltozások. A Föld életének, élettörténetének több szakaszában voltak olyan események, amik sokkal jelentősebb eljegesedést jelentettek a leletek, illetve a rekonstruálható események alapján, de olyan események vagy olyan időszakok is voltak a Föld történetében, amikor úgy látjuk a földtörténeti bizonyítékok alapján, hogy nem is volt jég a Föld felszínén. Tehát melegebb periódusról beszélhetünk, például a mindenki által ismert dinoszauruszok középső virágkora, a júra időszak valószínűleg jégmentes periódus volt a Föld életében. Miért érdekes ez? Ez azért érdekes, mert arra világít rá, hogy a Föld történetében tehát azzal, hogy voltak hidegebb és melegebb periódusok, a klímaváltozás, mint olyan, nem egy új keletű dolog. Mindig volt klímaváltozás. A probléma tehát nem ez. A probléma a klímaváltozás sebessége. Az, amit most ezekben az években, évtizedekben megélünk, tehát amikor tudom is én a 2015-ös Párizsi klímakonferenciát követő 6 év, ami most mögöttünk van, egymás után a legmelegebb feljegyzett esztendőket hozta, olyan sebességű klímaváltozás ez, ami földtörténeti szempontból villámlásszerű. Nincs időnk alkalmazkodni. Nincs ideje alkalmazkodni sem az élővilágnak, beleértve a növényzetet, beleértve az állatvilágot, és lássuk be, nekünk embereknek is nagy kihívás. amikor a teremtésvédelem van fókuszban, akkor, hogy is mondjam, talán a leglátványosabb aspektusa a klímaváltozással foglalkozni. De a teremtésvédelem, különösen azóta, amióta Ferenc pápa 6 évvel ezelőtt megjelent Laudato Si kezdetű enciklikájában, erre az egész kérdéskörre fölhívja a figyelmet, azóta nagyon hangsúlyosan látható, hogy a teremtésvédelem a klímaváltozáson túl, de azzal szorosan összefüggésben a rászorulók védelmét is jelenti. Mert a rászorulókon csattan legelsőként az ostor. Hogyha olyan természeti jelenségekre gondolok összeköttetésben a klímaváltozással, mint hogy az olvadó jégsapkák miatt emelkedik a tenger szint, és ezért olyan országok szárazföldi területei kerülnek veszélybe, amelyek jelenleg sem túl gazdagok, mondjuk Banglades lehet egy példa, akkor érzékelhető a kapcsolat, hogy az a tevékenység, vagy az a folyamat pontosabban, amiként a klímaváltozás a mindennapjainkat érinti, az bizony nagyon hangsúlyosan kihat azokra az emberekre, akiknek nincs módja változtatni érdemben az életén, nincs módja elhagyni a lakóhelyét például, mert nem teheti meg. Ebből viszont az is következik, hogyha a természeti jelenségek arra kényszerítik, hogy elhagyja a lakóhelyét, akkor az nagyon súlyos társadalmi kríziseket vagy krízist vetít előre. Tehát amikor a klímaváltozásról beszélünk, akkor beszélünk társadalmi problémákról is, ahogy erre Ferenc pápa felhívta a figyelmet a Laudato Si enciklikában. A saját teremtésvédelmi kötődésem tehát, bár természettudományos gyökerű, de úgy gondolom sokunkhoz hasonlóan beláttam, hogy nem pusztán természettudományi kérdésről beszélünk, hanem a természettudományi kérdések társadalmi lecsapódásáról is beszélünk. Ezért nagy azon országok felelőssége, amelyek egyrészt jelentős módon befolyásolják a földi klímát a kibocsátással, másrészt pedig módjukban áll, vagy állna segíteni azokon az országokon, amelyek viszont túlságosan szegények ahhoz, hogy ezekkel a tulajdonképpen hirtelen megjelenő hatásokkal szemben ellenállókká váljanak.
Köszönöm, Gábor, ezeket a mondataidat, ezt a referensképzésen is elmondtad, és nagyon megérintett engem az, amit a föld korszakairól mondtál, hogy tényleg itt nagyon csúnyán benne van a mi felelősségünk is. És mondtad azt is, hogy mennyire fontos az, hogy itt most a szegényebb, rászoruló emberek életében is nagyon komoly problémák adódnak ezekből a változásokból, ami körülöttünk vannak. Azt megtudtam a képzésen, hogy te is a Caritas csoport tagja vagy Nagymaroson. Tudnál olyan tevékenységeket mondani azokon a hagyományos karitászos tevékenységeken túl, amit szinte minden karitász csoport végez, hogy milyenek azok a tevékenységek, amelyeket te különösen a teremtésvédelem szemszögéből végzel ebben a csoportban? Vagy esetleg maga az egész csoport így csinál?
Fontos kérdés. Azzal, hogy a teremtésvédelem, illetve annak a természettudományos vetülete, az éghajlatváltozás bejön a képbe, új színezetet, új jelentőséget, új hajtómotort rendelhetünk a Caritas hagyományos tevékenységéhez. Ha arra gondolok, hogy a szegényeknek, tehát a rászorulóknak nagyon fontos lenne például a mindennapjaiban az energiagazdálkodásán segíteni, akkor karitatív segítésről is beszélünk, és arról is beszélünk, hogy az éghajlatváltozással szemben miként lehet egy nem jó módú család ellenálló képesebbé lenni. Ilyen egyszerű dolgokra gondolok, hogy a Caritas segíthet abban, hogy mondjuk a szegény családokba is energiatakarékos izzók kerüljenek be a lakásokba. Ugyanígy gondolok arra, hogy az élelmiszergyűjtéssel egy picit irányíthatjuk a rászoruló családokat arra, hogy amikor forrásuk van, az a kevéske, akkor a hónap elején, ha be tudnak menni egy boltba vagy hipermarketbe, akkor ne a klasszikus cukros üdítő, ne a klasszikus sós, intenzív ízű rágcsálni valót vegyék le a polcról, hanem gondolják át, hogy mit vesznek. Ad abszurdum még azt is átgondolhatják, hogy az, amit vesznek, az honnan jön, mennyit utazik, mekkora az ökológiai lábnyoma. Ugyanígy benne van az energiaszegénység kérdése. Tehát amikor nyilván pont a rászoruló rétegnek kevesebb lehetősége lesz arra, hogy ő szigetelje a házát, cseréljen nyílászárót, napelemet tegyen föl a tetőre, és ezzel fenntarthatóbb módon tudja az energiagazdálkodását menedzselni. Ha ebbe az irányba tudna a Caritas nem csak helyben Nagymaroson, hanem mondjuk országos szinten koordinált programokkal, hiszen mondjuk már egy hőszigetelés tekintve, vagy egy napelem telepítés tekintve nagyobb forrásigényről beszélünk, ha ezekben a Caritas tud segíteni, akkor azt gondolom, hogy egyúttal az éghajlatváltozás elleni küzdelemben is fontos lépéseket tud tenni. De azt is látni kell, hogy a Caritas nem feltétlen ugyanazzal az eszköztárral, vagy ugyanazzal a hívószóval tud megszólítani mindenkit. Tehát amikor a szegényeket megpróbáljuk az előbb elmondottakkal megszólítani, akkor azért ne felejtsük el, hogy a jobb módú családok is ugyanúgy tudnak pazarolni, csak másként. Ugye, hogyha túl sok a forrás, akkor szinte automatikus, hogy jó, hát akkor veszek még egy kabátot. Vagy hát az a cipő már nem annyira divatos, gyorsan veszek még egy pár cipőt, és így tovább. De hogy fontos lenne meglátnunk ugyanígy, hogy ennek is van ökológiai lábnyoma, méghozzá nem kicsi. Tehát a Caritas abban segíthet, helyi szinten, de akár megint csak országosan koordinált programokkal, hogy a jobb módú családokat abba az irányba terelje, hogy ami feleslegessé válik, az ne kidobásra kerüljön, hanem valamilyen módon recikláljuk. Átadjuk más családoknak, akik nem feltétlenül szegényebbek, hanem más életszakaszban vannak. Tehát egyszerűen szólva, hogyha a gyerekeink kinőtték a ruhát, akkor adjuk át annak, akik gyerekei még csak most érnek be abba a korba, hogy szükségük van a ruhára, és azért tudjuk, hogy a gyerekek hamarabb kinövik adott esetben ruhákat, sem mint hogy rongyá hordanák. Tehát érintettem itt most a ruha visszaforgatást, tehát az adományok kérdését, érintettem azt, hogy élelmiszer gyűjtünk, vagy gyűjt a Caritas a szegények javára, érintettem az energiaszegénység kérdését, de ugyanígy benne van az is, hogy Nagymaroson az említetteken túl például rászoruló gyerekek korepetálása is zajlik önkéntes szülőkkel, az ő segítségükkel. És ugye ez is nagyon fontos. Tehát azt gondolom, hogy nem csak arról szól a karitatív tevékenység, hogy pénzzel próbáljuk segíteni a rászorulókat, hanem fontos, hogy olyan tudást szerezzenek, ne essenek ki már gyerekkorban az oktatási rendszerből, amivel aztán később A. versenyképesen pályázhatnak egy állás megszerzésért, B. egyszerűen jobban átlátják azokat az összefüggéseket, amik például a vásárlási szokásaink, a háztartásuk energiaszegénysége és a földi ökolábnyom összefüggését jelentik. Tehát inkább azt mondanám, hogy mindaz a tevékenység, amit a Nagymarosi Caritas végez, vagy általában a Caritas végez, nagy mértékben kapcsolódik teremtésvédelemhez.
Köszönöm, Gábor. Ez nagyon-nagyon érdekes, hogy a tanulásban segítünk egy rászoruló gyermeket, ez igazából a további életét is befolyásolja, és akár még a teremtésvédelmi hozzáállását is, hiszen máshogyan fog tekinteni a világra, hogyha többet tud róla. Most térjünk vissza picit a referens képzésre. Az, hogy az egyházmegyék a Caritas in Veritate bizottság kezdeményezésére 2021 folyamán kinevezték azokat a felelős munkatársakat, akik a teremtésvédelem ügyével foglalkoznak, hát azt mutatja, hogy a magyar katolikus egyházban is napirendre került ez a világot nagyon komolyan érintő téma. Ezen a képzésen feltettél egy olyan kérdést, ami azt hiszem minnyájunkat, akik ebben a témában dolgozunk, eléggé foglalkoztat, hogy mi lehet az a kommunikáció, amivel megszólíthatnánk ebben a témában a híveket. Meséltél ott a teremtés hetéről, és minthogyha némi kudarcot is éreztem volna a szavaidból.
Tulajdonképpen igen. Harmadik éve kapcsolódott be Nagymaroson is az egyházközség, illetve a Caritas, amelyik egyfajta keretet ad, az elmondottak miatt keretet ad a teremtésvédelmi eseményekhez. Tehát harmadik éve kapcsolódtunk be az Országos Teremtés Hete eseménysorozatába, ami ugye minden év szeptember végén, október elején, tehát azon az egy héten van, ahogy véget ér a szeptember, és kezdődik október. És amikor először felkérést kaptam erre, hogy ezt szervezzem meg, akkor nagyon nagy lelkesedéssel fogtam hozzá. Nyilván azért, mert a szakmámból kifolyólag sürgetőnek érzem azt, hogy ez a kérdés minden ember számára, minél több ember számára az egyházközségen belül, hogy is mondjam, testet öltsön. És számos csatornát próbáltam használni párhuzamosan, nyilván a segítőkkel, tehát azért ez nem egy egyemberes történet, egy pici csapat állt össze, akiknek segítségével elindítottuk a nagymarosi teremtés hete eseményeit, és amikor számos csatornára gondolok, akkor Facebook eseményre, az egyházközségi levelező listára, hagyományos papírplakátra gondolok, és ennek ellenére nagyon kevesen jöttek el. Nagyon érdekes volt látni, hogy például a Facebook eseményt viszonylag sokan, tehát több tucat ember, 60-70 ember követte az első évben. De ennek ellenére az eseményekre nagyon kevesen jöttek el. Az idei év bizonyos értelemben már sikerként volt elkönyvelhető, vagy megtanultam sikerként megélni, hogy az ökomozi programunkra már, nem is tudom, 25-en vagy 27-en eljöttek. És valóban elgondolkodtam azon, hogy lehet megszólítani a híveket ezzel a kérdéssel. És azért érzem hangsúlyosnak azt, hogy a híveket hogy lehet megszólítani, mert azért azt gondolom, hogy a világi környezetvédelem egyszerűen hamarabb kezdte ezt a kérdést fontosnak ítélni. Tehát már a 60-as évek végén elindulnak azok a környezetvédelmi mozgalmak, amelyek ma is nagyon markánsan a föld sorsával foglalkoznak, míg nem valóban, legalábbis én így élem meg, hogy egyházunk tulajdonképpen az utóbbi évtizedben kezdi ezt a kérdést igazán fontosan kezelni, és talán pont Ferenc pápa 6 évvel ezelőtt megjelent enciklikája a Mérföldkő, aki tehát a hívek, de nem csak a hívek számára is világosan jelzi, hogy a katolikus egyház számára ez nem csak fontos kérdés, hanem nem megkerülhető kérdés. Pont talán a karitatív vetülete miatt, tehát másként fogalmazva azért, mert az ember is ott van a történetben, nem pusztán szennyezőként, ahogy a világi környezetvédelemben leginkább szerepel, hanem azért, mert a mi felelősségünk a teremtett világ gondozása, ahogy azt megkaptuk a mennyei atyától. És hogyha így tekintem, akkor nagyon érdekes és picit valóban csalódást keltő látni, hogy hívő embernek valahogy erre még nincsen antennája. Ezzel nem szeretném természetesen azt mondani, hogy ez rossz vagy jó, hanem egyelőre itt tartunk. A kellemetlen az, hogy közben a természettudományos események viszont dübörgő sebességgel mennek előre. Tehát valójában nincs sok időnk azon mélázni, azon gondolkodni, hogy milyen irányba kellene mennünk. A másik vetülete viszont a kérdésnek, hogy ennek ellenére vagy emellett mégsem hagyhatjuk ki a mennyei atyát a történetből. Értem ezt úgy, hogy át kell imádkozni ezt a kérdést. Tehát mi a dolgunk ezzel? Nem csak embernek, hanem mi a dolgunk nekünk ezzel hívőknek? És tényleg az volt a bökkenő a teremtés hete eseményeivel kapcsolatban itt Nagymaroson, hogy vajon hogy lehet jól megszólítani a híveket. Igyekeztünk olyan előadókat hívni ezekre az eseményekre, akik ezt a kérdést legalábbis a világi területen nagyon hangsúlyosan és egyértelműen képviselik. Én nagyon örültem, hogy olyan előadókat sikerült elhozni Nagymarosra, akik meglátásom szerint hitelesen tudják a kapcsolódó kérdéseket képviselni. De most idén az volt végül is aztán az álláspont, és plébános atyával is egyeztetve, hogy inkább a lelkiség felől próbáljuk megközelíteni a kérdést. Hát, ha így, mégiscsak jobban sikerül az emberek számára lefordítani ezt a kérdést. De bevallom, nem tudom még, hogy mi lenne az igazi jó megoldás, hogy lehetne lefordítani a hívő ember számára azokat a tulajdonképpen tudományos szempontból már nagyon-nagyon alátámasztott meglátásokat, hogy nagyon-nagyon gyors folyamatokra kellene nagyon gyorsan reagálnunk és válaszolnunk. Az is kérdés, hogy az átlagember, s ezen belül, vagy ezzel együtt az átlag hívő, ha gondolkozik ezen a kérdésen, akkor személyesen érez-e felelősséget a kérdésben, vagy pedig az egyébként tulajdonképpen érthető álláspontra helyezkedik, hogy ez olyan léptékű, amivel én egyedül úgyse tudok semmit sem csinálni, ezt majd oldják meg a kormányok. Összeülnek X időnként valamilyen helyen, ahogy ugye Glasgow-ban most megtörtént a legutolsó egyeztetés, tesznek majd valamilyen vállalást, és ha azok az országok azokat a vállalásokat teljesítik, majd akkor én is megteszem a magamét. De hogy közben talán az fontos látni, hogy ez egy ilyen sokdimenziós társasjáték. Nem érünk rá várni másra. Tehát a kormányok sem maguktól fognak lépni, a kormányok is akkor fognak lépni, hogyha a választópolgáraik, az adott ország polgárai, mondjuk így, éreztetik a kormányokkal, hogy ez egy fontos kérdés. Az élelmiszertermeléstől, az energiagazdálkodáson át, a fenntartható közlekedéstől egészen visszakanyarodva odáig, hogy nagyon fontos, súlyos, karitatív társadalmi vetülete van mindennek a kérdésnek. A konklúziója igazából talán most az én bennem legalábbis a Teremtés hete eseményi sorozataival kapcsolatban, ennek a kudarcnak, tehát az, hogy egy-egy ilyen egyszeri alkalom, tehát egy évben egyszer, egy hétre megpróbáljuk elővenni ezt a kérdést, és leporoljuk, és azt mondjuk, hogy na emberek, most erre figyeljetek, mert most ez a hét van, ez valószínűleg nem fog működni. Tehát valahogy meg kell próbálnunk ezt a kérdést úgy napirenden tartani, hogy A. ne legyen unalmas, tehát ne legyincsenek rá az emberek, B. valahogy a mindennapok tevékenységére lebontani, apró pénzre váltani mindazokat az elveket, amik egyébként tudományos szempontból pedig, hát mondjuk így most már a csapból is folynak. Úgyhogy Nagymarosan legalábbis azt tervezzük, hogy megpróbálunk egy pici teremtésvédelmi csoportot, teremtésvédelmi kört elindítani, ahogy Vácott a jelenlegi plébános atyánk, Csáki Tibor atya elindított egy teremtésvédelmi kört, és idén, illetve tavaly is már a Váci testvérekkel közösen volt egy nagyon szép teremtésvédelmi keresztutunk, ahol tényleg a lelkiség felől próbáltuk megélni a teremtett világ iránt érzett és teremtett világnak járó felelősségünket. Tehát, hogy évközben is legyenek olyan programok, olyan ötletek, amik egyrészt rávilágítanak erre a kérdésre, másrészt emészthetővé teszik az átlag hívő számára ezt a kérdést, illetve mozgásteret is ad neki, mert hogyha kötelező valami, akkor az, bocsánat, büdös. Akkor az nem fog menni. Van 1100 egyéb feladata, pláne mondjuk egy kisgyerekes átlag családnak. Ez az 1101. feladat nem kap majd elég hangsúlyt. Azt kell látnunk, hogy az az 1100 feladat, ami a mindennapokban benne van, az ennek a keretén belül kell, hogy menedzselésre kerüljön, hogy csúnyán fogalmazzak. Tehát valójában az életünk összes aspektusa a vásárlási szokásoktól, a közlekedési módválasztáson keresztül egész odáig, hogy amit mondjuk én a családomban visszatekintve rossz lépésként értékelek, és látjuk a negatív voltát, hogy például olyan sport ágat válasszunk a gyerekeknek, hogy ne legyen szükség egy másik településre folyton átingáztatni a csemetét, mondjuk autóval, a lehetetlen edzési időpontok miatt. Tehát, hogy megtanulni valamiképpen rendszerben gondolkodni, hiszen az éghajlatváltozás, vagy a, pontosabban a teremtésvédelem, az nem csak szelektív gyűjtésről, nem csak, nem tudom én, energiatakarékos égőről, hanem az egész életünkről, az életpéldánkról szól, amit, hogyha sikerül rendszerben tekinteni, akkor azt gondolom sokkal előrébb jutunk, és hogy ez sikerüljön, ahhoz viszont tényleg szükséges az, hogy ne ijedjünk meg ettől, szükséges az, hogy magunkénak érezzük ezt a feladatot, ne agyonnyomjon ennek a súlya, és azt gondolom, hogy mindez pedig akkor lehetséges, hogyha időről időre ezt az egész helyzetet, amiben a mi generációnk, illetve átfedő módon a nagyanyáink, illetve átfedő módon a gyermekeink, unokáink generációja most éppen belekerült, ennek a helyzetnek a súlyát, nehézségét időről időre Jézus elé letegyük.
Hát ez nagyon-nagyon szép zárszó, amit mondtál. Még egyetlen kérdésem lenne csak, hogy van-e valami olyan dolog, amit a referensképzésről hoztál ahhoz a tevékenységhez, amit most itt elmondtál, hogy képeztek egy kis csoportot, és hogy a mindennapokba belevinni a teremtésvédelmet, ne csak egy hétre, hogy van-e valami olyan konkrét dolog, amit itt a képzésen tudatosult benned, hogy ez mennyire jó lenne, vagy ez milyen fontos?
A képzésen számomra a legmeghatározóbb benyomásokat Nobilis Mário atya előadása jelentette. Nyilván ebben benne van az ő sodró stílusa is, lendületessége, de hogy nagyon fontos volt látni, hogy pont azokra a kérdésekre világított rá, hogy hogy lehet lefordítani a hívek számára a világi környezetvédelemben egyébként már nagyon régóta, több évtizede jelenlévő hívó szókat, tehát ilyeneket, hogy gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan. A személyes benyomásom, vagy ilyen nagyon koncentrált konklúzió számomra az volt, hogy de jó, nem vagyunk egyedül. Tehát, hogy amikor a Teremtés hete eseményeit megküldi az ember, mert megküldheti szervezőként ugye az országos koordináló csapatnak, és ez kikerült térképre, egy interaktív térképre, akkor azt látszik, hogy bizony-bizony eléggé elszigetelten zajlanak, vagy jelennek meg ezek az események az országban. Vannak, de hogy még messze vannak egymástól ahhoz, hogy organikusan így egymásra találjanak. És ennek az a, hogy is mondjam, negatív olvasata, hogy hajlamos úgy érezni az ember, hogy ezzel az egészen egyedül van. Tehát, hogy mit vacakolunk ezzel a kérdéssel, mert hát úgyse fontos annyira. És hogy ez a hétvége nekem erre világított rá, hogy jé, nem vagyunk egyedül. Tehát, hogy azért az ország valamennyi egyházmegyében elindult valamiképpen ez a kérdés, hogy kellő fókuszba kerüljön, hogy megkapja a falsújához mért figyelmet, és ami még ezen kívül számomra nagy tanulság volt, hogy nem szabad várni arra, hogy majd egyen nagyobb léptékben mi fog történni. Tehát nyilván nagyon fontos az, hogy az egyházmegyék hogy állnak a kérdéshez. Úgy értem, hogy az egyházmegye vezető püspökatyák miként tudják ezt a kérdést magukévá tenni, miként tudják ezt a plébános atyák felé közvetíteni, a fontosságát hangsúlyozni. De ugyanakkor azt is gondolom, hogy közben meg a helyi közösségekben muszáj elindítani valamit, mert egyrészt a plébános atyák nyilván le vannak terhelve és 1500 felé szaladnak, kevés a pap, ráadásul ugye nem mindegyik településen van pap, másrészt pedig a világember, mármint mi hívek, akik részei vagyunk a világi életnek is, és az egyházi életnek is, van meg talán a több információs csatornánk arra, hogy a generális környezetvédelmi, természetvédelmi klímaváltozási kontextusból, hogy is mondjam, benyomásokat, motivációt szerezzünk ahhoz, hogy mi is akarjunk valamit tenni. És hogy én most azt tanultam, hogy nincs mire várni. Tehát muszáj elindítani ezt a nagymarosi teremtésvédelmi kört, muszáj megkeresni azt a néhány embert, akit ez jelen ismeretem szerint érdekel, és utána meg kell próbálnunk a jelenleg, vagy eddig lehetetlennek tűnő feladványt, hogy miként tudjuk megszólítani azokat, akiket eddig nem tudtunk megszólítani. Úgyhogy egyrészt, tehát ezt hoztam el most erről a képzésről, hogy igenis le lehet fordítani a hívek nyelvére mindazokat az alapvetéseket, ami a világi környezet és természetvédelemben sok évtizede fontosak. A másik pedig, hogy nincs mire várnunk, nem érünk rá ennyire. Amit geológusként én a szakmámból kifolyólag nagyon érzek, és nyilván más társ természettudományt művelők is, biológusok, ökológusok és így tovább ugyanezt érzik, de hogy muszáj ezt a kisközösségek szintjén megjeleníteni, mert a kisközösségekben van annyi bizalom egymás iránt, azzal, hogy ismerjük egymást, hogy nem pusztán egy újságcikk, nem pusztán egy tudományos cikkben elmondottak alapján kapunk motivációt a cselekvésre, hanem egymás lépései kellő hitelességűek lehetnek ahhoz, hogy elindítsunk mást is arra, hogy ezt a kérdést fontosnak ítéljék.
Nagyon-nagyon köszönöm, hogy ezeket mondtad. A Naphimusz Egyesület is nagyon készült erre a programra, és nagyon reméltük, hogy lesz valami ilyesmi konklúziója, amit most elmondtál, és nagyon szeretnénk a referensek kezét nem elengedni, és sok minden információval, segítséggel ellátni őket, illetve bárkit, aki szeretne kapcsolatban lenni velünk. az Egyesületben van is az egyik tagunk, Réfi Júli, aki az ilyen csoportokat összegyűjtötte, ilyen helyi csoportokat, akik már vannak, a Váciak például már benne vannak, és időnként szervez ilyen zoomos találkozót, hogy tapasztalatokat tudjuk cserélni és átadni egymásnak. Nagyon-nagyon sok erőt kívánok nektek ehhez a kis csoport elkezdéséhez. Mári Vatya mindig mondja, hogy mennyire fontos ez a magképzés, hogy legyen néhány ember, aki elkezdi ezt csinálni, és hogy utána a Szentlélekre bízni, aki mindig segít abban, hogy elinduljanak ezek a folyamatok, és egyre több helyről hallani és látni, hogy de Jóisten ötleteket ad, segítséget ad, mert ő nem elpusztítani akarja a világot, hanem megmenteni, de arra szüksége van a mi hozzáállásunkra és segítségünkre. Nagyon köszönöm, Gábor, a beszélgetést. Aratóni Anna Marit hallották a Naphimnusz Egyesülettől. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék mindenki Anna!
Sípos Gyula színes gondolatai mindig valamilyen képpel értetnek meg velünk valamilyen jelenséget a világban. Szívvirágok rovatában most a falura kiköltözők természetet sterilizáló elégedetlenségéről gondolkodik, hogy vajon miért erőszakolnak ki olyan kényelmi rendelkezéseket, mely épp a vágyott természetet tünteti el.
Jó napot kívánok, Sípos Gyula vagyok, Törökbánton élünk. Amikor 1991-ben ide kiköltöztünk, ez még egy falu volt, és az utcának a végén még tehenet tartottak, és oda lejárhattunk, és sokan le is jártak friss tejet venni, hogy azt igyák, vagy abból ennivalót készítsenek. Aztán valamikor a 90-es évek közepén kitört a lakópark építési láz, itt is a telkek árai viharosan fölmentek, a lakosságszám rettetesen megemelkedett, most már város vagyunk, 15 ezeres létszámmal, és bizony a beköltözőket egyszer csak elkezdte zavarni ezeknek a nagy haszonállatoknak a szaga, a zaja, úgyhogy az önkormányzatunk rákényszerült arra, hogy egy új állattartási rendeletet hozzon, amiben ezeket a nagy haszonállatokat, a tehenet, disznót, kecskét kitiltották a belterületből, úgyhogy azokat már itt nem lehet látni, illetve külterületen még vannak. De aztán, ahogy az idő telt tovább, és egyre többen jöttek be, ugye, és a Facebooknak a demokratikus világában minden vélemény szabadon áradhat, kiderült, hogy bizony már nem csak a malackával vagy a tehénkével van a baj, van, aki arra panaszkodott, hogy ő nem azért költözött ide ki, hogy arra ébredjen hétvégén reggel, hogy a kakas kukorékol a szomszédban. Más valaki arra panaszkodott, hogy borzasztóan felháborító és nehezményezi, hogy emberek a hétvégén lehet, hogy nyugodtan üldögélnének, a kertjükben dolgoznak, és zajt csapnak, nem átallanak ott mindenféle dolgokat csinálni. De olyan is akadt, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy túl sok fa van az utcán, jó lenne ezekből kivágni, mert rettenetesen sok levél hullik le a földre, és neki, mint háztulajdonosnak a ház előtt ezt el kell söpörni, ami hát nagyon felháborítani, vagy legalább jó lenne, hogyha ezt az önkormányzat elintézni, és ők söpörnék a levelet. úgy tűnik, hát, hogy bejönnek ezek az emberek, dédelgetnek valami szép álmot a természetről, valami steril képet arról, ahol süt a nap, békesség van, nyugalom van, és csak öröm, és akkor szembesülnek abban, hogy bizony a természet az nem csak egy ilyen steril kép, nem csak egy reklámfotó, hanem azzal dolgozni kell, az macerás, annak szaga van, zaja van, akkor hirtelen rádöbbennek, hogy hát 19-re lapot húztak, és nem biztos, hogy jól húztak. És ahelyett, hogy akkor azt gondolnák, hogy akkor jó, akkor mégsem jól döntöttem, oda megyek egy olyan helyre, ahol ezek a dolgok nem zavarnak, ahol engem jobban kiszolgálnak, vagy nem kell ebben törődni, mondjuk a kertet rendben tartani, vagy lenyírni a füvet, mert a szomszédnak a telkét is elgazosítom, vagy más egyéb dolgokkal foglalkozni, hanem megpróbálják azt az élőhelyet, ahol ők laknak, szintén a saját képükre és hasonlatosságokra formálni, és gyakorlatilag sterilizálni. És azért, amiért ide eljöttek, a szép lassan elkezdik megszüntetni. Ugye, ez egyébként is egy tragikus folyamat, egész évben dolgozunk azért, hogy elmenjünk egy hétre valahova természetet látni, miközben itt van körülöttünk a természet, amit csak meg kellene őrizni. Hát jól gondoljuk meg, hogy mit csinálunk, mert lehetséges, hogy jobb lenne, hogyha nem akarnánk így sterilizálni ezt az életet magunk körül, hanem esetleg újra engednénk, nem csak hogy a kakas kukorékoljon, vagy hogy a fák megmaradjanak, hanem újra engednénk, hogy itt legyen az a színes, szagos, időnként nehéz, időnként fárasztó, de nagyon eleven világ a maga növényeivel, állataival, bogaraival és bogaras embereivel, és így megtanulnánk valahogyan együtt élni, mert az biztos, hogy ha ezt képesek lennénk megélni, akkor nem kellene elmenni a világ végére, hogy valami exotikus helyet találnánk, hanem mi magunk válnánk azzal az exotikus helyé, ami tele van izgalommal, örömmel és élettel, és lehet, hogy eljön az idő, amikor hozzánk jönnek látogatóba emberek, hogy megnézzék, hogy na hát, így is lehet élni, és milyen jó lehet itt élni. Hát adja Isten, hogy ebbe az irányba indul a világ, és ehhez nekünk is legyen erőnk, és tehetségünk és kitartásunk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, viszontlátásra!
Múlt hónapban arról beszéltünk, amit tehetünk mi rovatunkból, hogy túl korán megjelennek a mécsesek, és innen ismerjük fel az ünnepet, és most viszont a karácsony az, ami úgy tűnik, hogy elérkezőben van, ha megnézzük a boltok polcait. Próbáljunk egy kicsit mögé gondolni, hogy mi történik most, mi az, ami igazából közelít, és mi dolgunk van nekünk most a karácsonnyal, és egyáltalán ezzel az őszi időszakkal, ősz végi időszakkal. Üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, Réfi Júlia vagyok, és Darányiné Szabó Eszterrel ismét a Mit tehetünk mi rovatunkkal jelentkezünk. És hát ugye nem igazán aktuális, mert nagyon messze van még a karácsony, de hát ez nem látszik, amikor bemegyünk a bevásárlóközpontokba, mert az már tele van mindenféle karácsonyi dekorációval, már mindenhol akciók vannak, szólnak a karácsonyi zenék, és az a helyzet, hogy én ezt már nem szívesen nézem, mert eléggé fordítva nézem a világot. Tulajdonképpen, amikor látok valami szemétbe dobogott dolgot, azon mindig gondolkozom, hogy mire lehet újra hasznosítani, és közben ezeket a dekorációkat, ezeket az egyszerhasznos dekorációkat, ezeket meg egyenesen instant szemétnek látom, úgyhogy én ezeket annyira nem szeretem. közben meg ugye a gyerekeknél is van mindenféle ilyen adventi kézműveskedés, amikor nagyon díszítjük a hát jellemzően az adventi koszorút, meg mindenféle karácsonyi díszt csinálunk. Én azért azt javaslom, hogy persze ezek vannak, és jó, hogy gyerekek ilyeneket csinálnak, de hát azért lehet ezt is újrahasznosító jelleggel csinálni, használt gyertyákból új gyertyát önteni, régi papírcsíkokból, régi csomagoló papírcsíkokból esetleg díszt csinálni, meg ilyesmiket, tehát nem kell ehhez se új dolgot csinálni. Sajnos már tavaly is olyan tendencia, hogy az emberek a korlátozásokat úgy próbálták túlélni, hogy telepakolták a lakásukat mindenféle karácsonyi néző cicomával. És ez egy picit általános jelenség a világban, hogy a belső tartalom eltűnik, ünnepekre viszont szükség van, így azért a külsőségekre koncentrálunk. Persze az adventre már elkezdünk készülni, és ahogy említettem az adventi koszorút, én nem szoktam rá ugye új díszeket venni, meg gyertyákat kicsit átrendezem, mert ennek is ugye a belső tartalma lényege a közös imádkozás. És én igazából az adventre magára jobban készülök, mint a karácsonyra, mert a gyerekeknek az adventi naptár az mindig egy óriási dolog. Arra már pár éve rájöttem, hogy nem kell mindenféle kis ajándékokkal teletömködni, sokkal jobb, hogy a feladatokat kapnak, és hát ugye lehet régi zoknikból, pár nélküli zoknikból karácsonyi naptárt csinálni, WC-papír gurigákból is ablakocskákat csinálni, régi textil darabokat fölvarni zsebeknek, és én például azt szoktam csinálni, hogy kis térképet rejtek bele, és akkor a térképen kell nekik megkeresni, hogy hova is rejtettem az aznapi ajándékot. Tavaly például az volt a napi feladat, minden nap egy e-mail címet kaptak, egy rokon e-mail címét, és akkor neki kellett készíteni valami kis videót, képet, valamit magukról. Volt, hogy zenéltek is, és viszonyzásul mi is kértük, hogy küldjenek valami hasonlót, és egész szép kis mappa gyűlt össze az interneten ebben a nagy elszigeteltségben.
Ezek annyira, annyira jó ötletek, pedig én is kreatívnak tartom magamat, de egy-kettőt meg fogok valósítani én is a Júli ötleteiből. Hát aztán ugye az évvégi időszakban nem csak adventi, hanem karácsonyi ajándékok körül is forog az életünk. Ez az éves egyik legnagyobb stressze szerintem a magyar embernek. Ugyanis nyilván a materiális világban élünk, és szinte kényszert érzünk arra, hogy tárgyi ajándékot vegyünk a szeretteinknek, bár 10 esetből 8-szor ötletünk sincs arra, hogy mit is szeretne az illető. És az ilyen kényszerből megvett mondani, csak gyűlnek a háztartásokba. A mi háztartásunkban általában el is felejtjük, hogy hol vannak ezek, tehát hogy a véletlenül szükségünk lenne rá, még akkor sem tudjuk általában, hogy hol találnánk. És ez a sok felesleges hol, ami tényleg csak gyűlik a háztartásba, ezért egyre szűkebben férünk el a lakásba. Logikus ezután, hogy nagyobb lakásba kell költöznünk, hiszen a holmiink nem férnek el. A nagyobb lakásnak magasabb a rezsije, magasabb az ökolábnyoma, a megnövekedett költségek kitermeléséhez ezután többet kell dolgoznunk, aztán itt nem ilyet egyre kevesebb a szabadidőnk, egyre kevesebbet kapcsolódunk a szeretteinkhez, egyre szegényebb a lelki életünk. Úgyhogy ez egy elég ördögi kör, amibe az ajándékok és a tárgyi dolgok halmozása visz minket be, de azért nem olyan nehéz kitörni ebből. Itt az adventet használjuk ki arra, hogy a tárgyak halmozása helyett finoman, de határozottan szakítsunk a fogyasztási kényszerrel. Nyilván nehéz, és nem is lehet egyik napról a másikra felhagyni az ajándékozással, de jó pár átmeneti tippünk van erre, hogy ha mi magunk kérünk ajándékot, vagy mi magunk vagyunk a megajándékozott státuszban, akkor kérjünk olyan dolgot ajándékként, amire valóban szükségünk van, és ezt ugye ne vegyük meg magunknak, amikor a szükség felmerül rá. Hogyha mi magunk ajándékozunk, akkor a leghagyományosabb, hogyha olyan dolgot, legkevésbé radikális megoldás, hogyha olyan dolgot vásárolunk, amit egyébként is megvennénk, csak nem bármilyet, hanem mondjuk egy kézműves magyar terméket. Én nagyon szeretem a Meska nevű oldalt, ott nagyon klassz kézműves magyar cuccokat lehet vásárolni. Hogyha el tudunk attól szakadni, hogy tárgyat vegyünk, akkor adhatunk élményt, vagy saját kézzel készített holmit is. Az egyik kedvencük a családi társas játékot készítünk a rokonainknak. Ez úgy néz ki, hogy régi kartonból készítünk egy játéktáblát, ezt a gyerekekkel együtt megrajzoljuk és kiszínezzük, és aztán minden rokon kap külön személyre szabott eseménykártyákat, amin személy szerint neki szóló vicces találó fordulatok vannak, és ezekkel lehet plusz lépést kapni, vagy visszamenni a startvonalra, vagy még egyszer dobni, vagy ilyesmi. És ennek már az elkészítése is egy szuper családi program. és mi magunkkal, amikor készítjük, akkor is nagyon jól érezzük magunkat, és általában nagyon sokat szoktunk nevetni, és a megajándékozott is a neki szóló személyre szabott figyelem miatt szokott neki örülni. Készítettünk már például olyant is a nagyszülőknek, hogy szófelhőt készítettünk olyan kifejezésekből, amik az unokáknak a nagyszülőknél töltött időről eszébe jut. Ez is állandó dísze a szüleim hálószobájának azóta is. És ha már a díszeknél járunk, idén kaptunk rá a kukoricacsuhé alkotásokra, megtanultam egy helyen kukoricacsuhé babát készíteni, és azóta folyamatosan ontjuk magunkból a kukoricacsuhé díszeket, és hát csodálatos karácsonyi díszeket is lehet készíteni, meglepően egyszerűen, és ugye ez egy teljesen természetes és ingyen beszerezhető anyag, ami akár ajándéknak is nagyon frappáns lehet.
Igen, ezek a dolgok sokkal személyesebbek, ugye az a bajom nekem, hogy ez a túldekorálás az annyira szemben áll annak az istálónak az egyszerűségével, ahol a megváltó megszületett, és ez a tömeg, ami hömpölyök a plázákban már ilyenkor, ez annyira szemben áll azzal a személyes szeretettel, hiszen mindenki csak azt nézi üveges szemekkel, hogy ja Istenem, mennyi mindennek kell még venni valamit, és általában valami jópofaság fog ebből kisülni, mert ugye fogalmunk sincs, hogy milyen van már a másiknak, ezért olyat kell venni, ami még nincsen, és ezek jellemzően nem igazán szükséges dolgok lesznek, ugye, ahogy ezt Eszter is mondta, hogy ezek nyűgök igazából, ezek az ajándékok. És hát akkor ebből is igazából szemét lesz, akkor a bevásárlóközpontok körül áll a dugó, ami levegőt se lehet venni, amikor házhoz rendelünk, akkor nem győzzük a csomagoló papírból kicsomagolni az ajándékokat. Tehát azért olyan annyi környezetterhelő hozadéka van ennek az egésznek, hogy azért ezt, erről is tudni kell.
És hát az év vége az nem csak az adventi ajándékozással és a karácsonyi ajándékozással van meg nehezítve, hanem a úgynevezett Black Friday-jal is. Ez a nap, ez idén november 26-án pénteken lesz, ez a nagy leárazás napja. És az üzletekben sokszor már hetekkel korábban is beindulnak az akciók, vagy az akciónak tűnő ajánlatok, és aztán akár hetekkel későbbig is eltartanak. Ugye ez eredetileg Amerikából jött ez a szokás, és a kezdetekkor Amerikában valóban hatalmas kedvezményekkel lehetett ilyenkor hozzájutni egy csomó árucikhez. Magyarországon általában viszont még csak nem is túl kedvezőek ezek az engedményesnek beállított árak. Úgyhogy ez a Black Friday őrület, amit én őszintén szólva még a fejem is megfájdul, ha csak rá gondolok, ez rápakol még egy jókora lapáttal az amúgy is túlpörgetett karácsonyt megelőző fogyasztásra. Szerintem vallásos ember számára ez egy ilyen nagyon visszatettő jelenség, ez az egész karácsony előtti decemberi vásárlási őrület. De hát ezzel nem csak mi vagyunk így szerencsére, hanem még sokan mások is. Úgyhogy a Black Friday ellenpontjaként jött létre a Ne vásárolj semmit nap. Ezt ugyanaznap tartják, idén november 26-án, mint a Black Friday-t. Ez gyakorlatilag így a túlfogyasztás ellen ilyen jelképes tiltakozás, és annak a kinyilvánítása, hogy ez egyszerűen nem helyes így, hogy a legtöbbet a vásárlásról tölődünk, és a élet más fontos dolgait meg elhanyagoljuk. Úgyhogy aki ehhez a Ne vásárolj semmit naphoz csatlakozni szeretne, rendkívül egyszerű a feladat, aznap ne vásároljunk. Nyilván, ami szükséges, nem tudom én, a menzán az ebédet, vagy a villamos jegyet, azt nyugodtan megvehetjük, de az egynapos kis fogyasztói bőtünk, az kifejezetten a boltok elkerülésre vonatkozik, és az így felszabaduló időnket használjuk valami tartalmasabb, kellemesebb dologra.
Igen, ezekről az akciókról, a kuponokról azért jó, ha tudjuk, hogy már eleve, amikor nincs akció, akkor sem fizetjük meg az előállítás költségét, ugye eléggé keveset fizetnek mondjuk azoknak, akik a világ másik felén elkészítik ezeket a dolgokat, és nyomorúságos körülmények között dolgoznak. Nem fizetjük meg a környezeti terhelést, nem fizetjük meg a szállítás költségét, nem fizetjük meg a lerakás költségét. Tehát, hogy mi lesz utána a hulladékkal. És ugyanakkor meg rettenesen örülünk, ha valami olcsó, és hát ugye azért most van egy jelentős drágulás, nagyon nem örülünk, ha valami drága, de tudnunk kell, hogy igenis meg kell fizetnünk az árát a dolgoknak. Mert ugye most itt van ez a karácsony, akkor az ember ki az, akit a legjobban elhalmozna ajándékokkal, a gyerekek. És hát ki fogja megfizetni ezt az eszméletlen környezeti terhelést, amit okozunk ezekkel az ajándékokkal? Hát nyilván ők. Tehát azért erre oda kell figyelni mindenképpen.
És végül, hogy ne csak és kizárólag a vásárlásról és az ajándékozásról beszéljünk a mai adásban. Ha itt a tél, ugye gyerekekről is szó esett már, ugye a kettőnek a metszetéből adódik a téli madáretetési szezon, amit a gyerekek nagyon-nagyon szoktak szeretni. Hát az én egyik legújabb élményem, hogy egy közelünkben lakó nyugdíjas korú bácsi olyan szívesen segít mindenféle barkácsolásba, hogy a gyerekeim iskolájában a kicsit lestrapált madár etetőket most megjavítja saját maga, mert egyszerűen azt mondja, hogy ráér, szívesen csinálja, és így nem a tanárok vannak ezzel leterhelve. Én ettől annyira meg vagyok hatódva, hogyha már hálával gondolok erre az úrra, akinek egyébként nem jár oda unokkája, egyszerűen csak közel van, van ideje, szívesen csinálja, és ezért segít az iskolánknak. Ugyanígy el is lehet készíteni saját magunknak is a madáretetőket, nem csak megjavítgatni lehet, és hát a közös barkácsolás akár tényleg ilyen nagypapa és unoka közös programja is lehet. Egy másik ismerősöm pedig, aki egyébként civilben angol tanár, ő pedig azt csinálja, hogy budapesti kerületeket jár végig lomtalanításkor, és kidobott tömörfa deszkákat keres, és ezekből készít madárudút, de számtalan, tehát most már több száz udút barkácsolt, és rakott fel budapesti parkokban. Szóval bátran kövessük az ilyen önkéntes barkácsolóknak a példáját, és ha már megvan a madárettetőnk, akkor töltsük is fel szépen eleséggel, és gondoskodjunk a madarak etetéséről és itatásáról is. Erről az itatásról se szabad elfeledkezni, mert fagy esetén legalább annyira szükségük van a madaraknak a vízre, mint az élelemre.
Így van, mi viszont bőti időszakba lépünk, és mindenkinek ajánljuk sok szeretettel további tippekre a Primus Egyesület Facebook oldalát, hiszen készülünk majd egy adventi naptárral, minden nap új teremtésvédő feladattal, és azt gondolom, hogy ezt mindeket mindenképpen érdemes követni. Ilyenkor ezekben a bőti időszakokban akár vállalhatunk még áldozatokat is, mert talán ez az időszak alatt kiderül az, hogy nem is olyan nehéz ezeket betartani, és igazából több örömet jelentenek, mint amennyi áldozattal járnak. Nagyon szépen köszönöm Eszternek a beszélgetést, és búcsúzunk a hallgatótól. Dicsértessége Jézus Krisztus!
Én derekem.
A Laudato Si olvasását most Aratoni Anna Marival folytatjuk, végül pedig hallgassuk meg Nemes Csabát az előttünk álló teremtésvédelemmel kapcsolatos várható eseményekről és nevezetes napokról.
Második fejezet, a teremtés evangéliuma. Harmadik rész, a világegyetem titka. A zsidó keresztény hagyomány számára teremtést mondani többet jelent, mint természetet mondani, mert a teremtés Isten szeretett tervére utal, amelyben minden teremtménynek értéke és értelme van. Természetet általában olyan rendszernek tartjuk, amelyet az ember vizsgál, megért és alakít. A teremtés ellenben csak olyan ajándékként érthető, amely mindenek atyának nyitott kezéből származik. Olyan valóság, amelyet a minket egyetemes közösségbe hívó szeretet világít meg. Az Úr szavára lettek az egek. Ez jelzi nekünk, hogy a világ egy elhatározásból, nem pedig a káoszból, a véletlenből származik, és ez még magasztosabbá teszi. A teremtő szó egy szabad döntést fejez ki. A világ mindenség nem önkényes mindenhatóság, nem erőfitoktatás vagy önérvényesítő vágy eredményeként jött létre. A teremtés a szeretet rendjébe tartozik. Isten szeretete az alapvető oka minden teremtménynek. Szeretsz mindent, ami van, és semmit sem utálsz abból, amit alkottál, mert ha gyűlölnél valamit, meg sem teremtetted volna, írja a bölcsesség könyve. Tehát minden teremtmény az Atya gyengéd szeretetének tárgya, ő ad neki helyet a világon. A legjelentéktelenebb létező, mulandó kis élete is az ő szeretetének tárgya, és létezésének e néhány másodpercében ő veszi körül szeretettel. Nagy szent Bazileiosz azt mondta, hogy a teremtő számítás nélküli jóság is. Dante Alighieri szerint pedig szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot. Ezért teremtett műveiből felemelkedünk az ő szerető irgalmasságáig. Ugyanakkor a zsidó-keresztény gondolkodás demitizálta a természetet. Nem hagyott fel azzal, hogy csodája gyönyörűségéért és végtelenségéért, de már nem tulajdonított neki isteni jelleget. Eképpen még nagyobb nyomatékot kap a kötelezettségünk vele szemben. A természethez való visszatérés nem történhet az ember szabadságának és felelősségének kárára, aki része a világnak és kötelessége kifejleszteni képességeit, hogy megőrizze a világot és éljen a benne rejlő lehetőségekkel. Ha felismerjük a természet értékét és törékenységét, valamint a képességeket, amelyeket a Teremtő adott nekünk, ez ma lehetővé teszi, hogy felhagyjunk a korlátlan anyagi fejlődés modern mítoszával. A törékeny világ benne egy emberi lénnyel, akire Isten rábízta a róla való gondoskodást, arra hívja értelmünket, hogy ismerje fel, hogyan kellene irányítanunk, gyakorolnunk és korlátoznunk hatalmunkat. Ebben a világmindenségben, amelyet egymással érintkezésbe lépő nyílt rendszerek alkotnak, a kapcsolat és a részvétel számtalan formáját fedezhetjük fel. Ez arra késztet minket, hogy úgy gondoljunk a mindenségre, mint ami nyitott Isten transzcendenciájára, amelyen belül működik. A hit lehetővé teszi, hogy értelmezzük annak jelentését és titokzatos szépségét, ami történik. Az emberi szabadság értelmesen hozzá tud járulni a jó irányú fejlődéshez, de új bajokat is előidézhet, új okokat adhat a szenvedésre, és valódi visszaeséseket okozhat. Ez nyit teret a lenyűgöző és drámai emberi történelemnek, amely a felszabadulás, a növekedés, az üdvösség és a szeretet kibontakozásává, vagy a hanyatláshoz és egymás elpusztításához vezető úttá válhat. Ezért az egyház tevékenysége nem csak arra igyekszik figyelmeztetni, hogy kötelességünk védelmezni a természetet, hanem arra is, hogy mindenek előtt az embert kell megvédeni önmaga elpusztítása ellen. Isten azonban, aki velünk együtt akar cselekedni, és számít az együttműködésünkre, arra is képes, hogy valami jót hozzon ki az általunk okozott bajokból, mert a Szentléleknek végtelen nagy, az isteni értelemre jellemző képzelő ereje van, amely a legösszekuszáltabb és legátláthatatlanabb emberi történések csomóit is képes kibogozni. Isten valamiképpen korlátozni akarta önmagát, amikor fejlesztésre szoruló világot teremtett, ahol sok minden, amit mi bajnak, veszélynek vagy szenvedés forrásának tartunk, valójában annak a szülési fájdalomnak képezi részét, amely arra késztet minket, hogy együttműködjünk a Teremtővel. Ő jelen van minden dolog legmélyén, anélkül, hogy korlátozná teremtménye autonómiáját, és ez is nyilvánvalóvá teszi a földi valóságok valódi autonómiáját. Ez az isteni jelenlét, amely biztosítja minden létező létben maradását és kibontakozását, a Teremtő tevékeny folytatása. Isten lelke elhalmozta a világegyetemet olyan belső képességekkel, amelyek lehetővé teszik, hogy magukból a dolgokból mindig valami új fakadjon. A természet nem más, mint egyfajta művészeti ok, ráció, mégpedig az isteni művészeté, amely bele van írva a dolgokba, és amelynek köszönhetően maguk a dolgok meghatározott cél felé mozognak. Mintha a hajóépítő mester meg tudná adni a képességet a fának, hogy az önmagát mozgatva hajó alakot vegyen fel.
Naptár. Következő néhány percben néhány fontosabb jeles napra, környezetvédelemmel vagy teremtésvédelemmel összefüggő fontos napra hívnám fel a figyelmet. Nem is tudom, hogy tudják-e a kedves hallgatók, hogy november utolsó pénteke nem a Black Friday, amikor mindenki őrült módon vásárol, nem annak a világnapja, hanem a ne vásárolj semmit világnap. És képzeljék el, hogy erre települt rá ez az őrült vásárlási nap. Amerikából jöve felénk, és hát most már nálunk Magyarországon is tulajdonképpen a Black Friday már hetek óta működik. A ne vásárolj semmit nap, itt fajta tiltakozás a túlfogyasztás ellen. Először Kanadában 1992-ben használták ezt a felszólítást november utolsó péntekére, és utána terjedt el a világban, Magyarországon először 2004-ben hirdette meg a Tudatos Vásárlók Egyesülete, és hát sajnos a november végén kezdődő régebben eleink naptárában a 4-7-es adventi időszak, ami a csendességről, békéről, visszahúzódásról bőtről szólt, hát mostanában éppen pont az ellenkezőjéről szól, a vásárlásról, a karácsonyt megelőző különböző ünneplésekről, és nem éppen a bőtről. Tulajdonképpen ne vásárolj semmit november utolsó pénteke, ez a fogyasztói bőtről szól, és hát ezt meg kéne fogadnunk Krisztus követő keresztényeknek is. December 5-én ünneplik a talaj világnapját, ez a World Soil Day, ami a FAO vezetett be 2002-ben, illetve 2002 óta ismerjük ezt a világnapot, és 2012-ben a FAO is átvette a naptárjában. Bizonyára hallottak róla a kedves hallgatók, hogy rendkívül módon degradálódnak el a talajaink az egész világon, különösen a fejlődő országokban, különösen azokon a területeken, ahol a természetes növénytakarót írtják, és szójával, meg pálmával telepítik be a vala volt természetes növénytakaróval borított területeket. De Európában is, és Magyarországon is rendkívül módon degradálódnak a talajaink. Nálunk Magyarországon nagyjából a talajaink átlagos vastagsága, nem fogják elhinni, az átlagos vastagság nagyjából 1 méter mélység. És ha ezekre a talajokra nem vigyázunk, akkor igazából nem fogunk tudni olyan termesztett növényeket nevelni, mint amit 30-40-50 év ezelőtt, hiszen a talajainkban ott lévő anyagok, különböző fontos nyomelemek, azok is eltűnnek a talajból, és az azon megtermett növények bizony ne olyan étrendértékűek már most sem, mint régen. Ezért is nagyon fontos a talajaink védelme, a szerkezetéken a védelme, nem kellene annyit talán növényvédőszert használni, kevésbé kéne használni azokat a technikákat, technológiákat, mint amit most az intenzív mezőgazdasági gyakorlatban használunk. Köszönöm szépen!
2 nap múlva Szent Erzsébetet ünnepeljük, aki életét a szegények, betegek gondozásának szentelte. A beszélgetésben Halupa Gábor már említette, hogy a rászorulók támogatásának átfogó teremtéstudatos átgondolása is feladatunk. Mindenkinek, de azoknak, akik a Caritasban dolgoznak, különösképp ajánljuk a Mária Rádió holnapi teremtésvédelmi témanapján 18:20-kor kezdődő műsort. Ebben taktársunktól a Budakalászi Caritas csoport vezetőjétől, Sósnyi Erdő Klárától hallhatnak teremtéstudatos jó gyakorlatokat a karitatív munkában. Alig másfél hét is kezdődik az advent. Egyesületünk összeállított egy különleges adventi naptárat, amelyet Facebook oldalunkon majd minden nap közzéteszünk. Próbáljuk követni, és amit tudunk, valósítsunk meg, hogy az ökológiai megtérés útjára lépve karácsonykor, majd sokkal mélyebben megérthessük a szegényen, egy istálló jászolába, a hideg, tehénszagú, szénaszálas anyagi világunkba beleszülető Istent. Búcsúzunk, véget ért e-havi műsorunk. Teremtéstudatos adventi készülődést kíván a Napimus Egyesület nevében Réfi Júlia.
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről.